Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Jeremiás könyvéből olvassuk, Jeremiás próféta könyvének 10. részéből az első 16 verset. Jeremiás próféta könyvének 10. részében az első 16 vers így szól. Halljátok meg a szót, amit az Úr szól néktek, Izrael háza. Ezt mondja az Úr. A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól. Mert a népek bálványai csupa hiába valóság, hiszen az erdő fájából vágják azt, ácsmester kezei készítik bárdal, ezüsttel és arannyal megékesíti azt, szegekkel és pörölyökkel megerősítik, hogy le ne dőljön. Olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek. Viszik, hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tehetnek rosszat, de jót tenni se képesek. Nincs hozzád hasonló, Uram, nagy vagy, és nagy a te neved, a te hatalmadért. Ki ne félne tőled, nemzetek királya? Bizony tiéd a tisztelet, mert a nemzetek minden bölcse közt, és azok minden országában sincs hozzád hasonló, mind egyik balgatagok és bolondok, hiába valóságra tanít, fa az. Tárziszból hozott lapított ezüst, és Ofirból való arany, az ácsnak és az ötvös kezének munkája, öltözetük kék és piros bíbor, mesterek munkája valahány, de az Úr, igaz Isten, élő Isten ő, és örökké való király, az ő haragja előtt reszket a föld, és a nemzetek nem szenvedhetik el az ő felindulását. Mondjátok meg hát nékik, az istenek, akik az eget és földet nem alkották, el fognak veszni a földről az ég alól. Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Szavára vízúgás támadt az égben, és felhők emelkedtek fel a föld határairól. Villámlásokat készít az esőnek, és kihozza a szelet az ő rejtek helyéből. Minden ember bolondá lett, tudomány nélkül, minden ötvös megszégyenül az ő öntött képével, mert hazugság az ő öntése, és nincs azokban lélek. Hiába valók azok, nevetségre való munka, elvesznek az ő megfenyítetésük idején. Nem ilyen a Jákob része, mint ezek, mert a mindenség alkotója ő, és Izrael az ő örökségének pálcája. Seregek ura az ő neve. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, seregeknek ura, köszönjük, hogy hódolattal léphetünk a te színed elé. Te alkottál mindent, a te kezedben van az egész mindenség. Te élő Isten vagy, személyes, végtelen Isten. Azok az istenek, amiket mi találunk ki, vagy amiket emberek találtak ki, vagy találnak majd még ki, ezek után semmik, nevetségre valóak, ahogy olvastuk az igében. Élettelenek, emberi elme vagy kezek munkái csupán, nem tudnak se jót tenni, se rosszat, semmik. Te azonban hatalmas, dicsőséges Isten vagy, aki irgalmas Isten is vagy. Végtelen hatalmú, de kegyelmes Isten, aki lehajoltál hozzánk, aki elküldted nekünk Jézust, hogy általa üdvözítsél bennünket, Ádám és Éva szomorú magzatait, utódait. Látod, hogy kárhozatra vagyunk méltóak, láttad, hogy nem érdemlünk mást, mint ítéletet, halált, de köszönjük, hogy megesett rajtunk a szíved, és nem csak rajtunk, hanem az egész teremtettségen. És elküldted a te fiadat, hogy legyen megváltója, üdvözítője az embereknek, és ennek a mindenségnek is, amit te teremtettél. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, és hódolhatunk neked. És kérünk arra, Urunk, hogy szóljál ma is hozzánk az ígéből, és tanítsd a szívünket. Tanítsd bennünket a te gondolataidra, a te dolgaidra, a te útaidra. És közben vigasztald a gyászolókat, erősítsd a gyengélkedőket. Mutass utat a kérdezőknek, erősítsd az örvendezőket. Segíts bennünket, Urunk, hogy jobban, egyre gyermekibb hittel és bizalommal tudjunk te hozzád viszonyulni. Kérünk téged, áld meg együttlétünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol rád tekintenek az emberek, és a te szavadat óhajtva összegyülekeznek ezen a napon. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Jézus nevében. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 165. énekünk első versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten tiszteletünk alapigéjét Mózes első könyvének első részéből, az első versből olvasom, ahol ezt olvassuk. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap azt vizsgáltuk, hogy milyen válaszok születtek arra a fontos kérdésre, hogy honnan származik a mindenség és benne az ember, vagyis én, és láttuk, hogy erre tényleg különböző válaszok születtek a történelem folyamán, és a válaszok között van egy, amelyik nem emberi válasz, hanem Istennek a válasza, a Bibliában olvasható ez az isteni válasz, miszerint kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, vagyis az egész látható és láthatatlan mindenséget. Erre a kijelentésre válaszolunk az apostoli hitvallásban úgy, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjébe. Erre az bibliai kijelentésre hittel válaszolunk. Hitben ragadjuk meg, hogy ő alkotta a mindenséget. Minden esetre ebből a bibliai kijelentésből nem csak egy hitvallás származik, hanem egy úgynevezett keresztény természetfelfogás is. És ma erről a bibliai történeti keresztény természetfelfogásról szeretnék egy pár szót mondani nektek. Erre a természetfelfogásra, mint szilárd alapra felépíthető az embernek és a környezetének, az embernek és a természetnek a józan, egészséges viszonya. Sokan úgy csodálkozhatnak ennek, hogy létezik ilyen, hogy bibliai vagy keresztény természetfelfogás. Létezik. És ha úgy belemélyedünk ebbe egy kicsit, akkor ez a bibliai keresztény természetfelfogás nem a természet tönkretételéhez szolgáltat érveket, hanem éppen ellenkezőleg a természetünknek a megbecsüléséhez, az óvásához, a védelmezéséhez. Ezt a bibliai természetfelfogást különös tekintettel az embernek a természetben elfoglalt helyére szeretném egy kicsit, hát valamelyest elétek tárni a tovább gondolás, vagy további beszélgetés céljából is. A kiinduló pontunk. A kiinduló pont a személyes és végtelen Isten. Akiről azt olvassuk a Bibliában, vagyis aki azt mondja magáról a Bibliában, hogy ő öröktől fogva van. Ő neki nincs a létében, hogy nem volt, vagy nem lesz majd, hanem öröktől fogva mindörökké van, végtelen. És személyes. Személyes Isten, akinek van értelme, érzelme, akarata, aki személyiséggel bír, van öntudata, én tudata, tehát személyes, végtelen és személyes Isten. Azt mondja ő a Bibliában nekünk, hogy mindent ő alkotott a semmiből, az ő igéje, vagyis Jézus Krisztus által. Ezt olvassuk itt a Mózes első könyve első részében is, hogy ő teremtette az egész rajta kívül álló mindenséget. Ugyanezt olvassuk János evangéliumában is, Jézussal kapcsolatban. Általa teremtetett minden, semmi nincs, ami ne általa teremtetett volna. Tehát ez az Isten, aki személyes és végtelen valaki, az ő igéje Jézus Krisztus által létrehozta a semmiből a teremtett valóságot. Az a mindenség, amit Isten megalkotott, az a teremtettség, az nem az ő lényének a kiterjesztése, hanem egy tőle megkülönböztethető valóság. Más Isten, és más az, amit teremtett. A kettő nem egy. Isten megalkotta, de nem azonosult vele, nem oldódott bele a mindensége, hanem mint egy kívül maradt azon. Miközben kívül maradt, aközben mégis ezt az egész teremtett mindenségét átlátja, tökéletesen ismeri, ezt mint egy fenntartja, üzemelteti, ha szabad így mondanom, az ő szava által, ahogy a zsidókhoz írt levél elején olvassuk, gondját viseli, így is kifejezhetjük, és nem csak ismeri, nem csak fenntartja, gondját viseli, hanem még kormányozza, vezérli is az egészet. Valahonnan, valahová vezérli. De úgy csinálja ezt az Isten a Szentírás szerint, mint aki nem vált egyé a mindenségével, hanem kívül maradt rajta. Ugyanakkor Isten, amikor kell, vagy szükségesnek látja, be tud lépni és be tud avatkozni ebbe az ő teremtett világába. Ezt látjuk az Ószövetségben és Újszövetségben is, amikor Isten csodákat cselekszik példának okáért. Amikor mint egy beavatkozik a megszokott rendszerbe, és tesz valami egészen eltérőt vagy szokatlant. De Isten nem csak olyankor avatkozik bele a természet dolgaiba, amikor csodákat tesz, hanem akkor is beavatkozott, amikor Jézus Krisztusban belépett ebbe a világba. Ez a Szentírásnak a csodálatos üzenete, hogy a teremtő Isten egyik személye, Jézus, aki által az egész mindenség létrejött, belépett ebbe a mi világunkba Szűz Mária teste által, méhe által. Itt járt köztünk, és itt bemutatta Jézus is, hogy ő tud csodákat cselekedni, be tud avatkozni a teremtett világnak a dolgaiba. Minden esetre erről nagyon sokat lehetne beszélni, de csodálatos dolog, amikor arra gondolunk, hogy az Úr Jézus ott volt a keresztfán, akkor szólt az Atya Istenhez, és körülötte ott volt az a mindenség, ami az ő szavára jött létre, és amelyikért ő az életét adta. És ott voltak az emberek körülötte, akik ugyancsak az ő teremtményei voltak egytől egyig, és őt keresztre adták, mégis ő az életét adta azért, hogy Isten megbocsásson ezeknek az ő teremtményeinek. Summa summarum, hogy Isten tehát, aki végtelen és személyes Isten, megteremti ezt a világot, megteremtett, ami rajta kívül van, amit mégis átlát, tökéletesen ismer, amit fenntart, üzemeltet, gondoskodik róla, és amit irányít, sőt, ebbe a rendszerbe ő szükség esetén, ha jónak látta, be tudott avatkozni, sőt, be is lépett ebbe a rendszerbe, mint egy kívülről, Jézus Krisztus személyébe. Ugyanakkor ez az egész rendszer, hogy úgy mondjam, amit Isten teremtett, az ok-okozat törvénye szerint működik. Tehát itt valahogy Istennek ez a terve és ez a gondolata volt, hogy itt valami általános törvény uralkodik, és ez az általános törvény az ok-okozat törvénye. A kauzalitásnak is szokták ezt nevezni. Valami kivált egy másik eseményt, és az megint kivált egy másik eseményt. Mindennel összefügg ilyen értelemben. Ez a rendszer, ami az ok-okozat alapján működik, nyitott rendszer, úgy is mondhatjuk ezt a fontos dolgot, mert hogy nyitott ez az egész rendszer, nyitott az egész univerzum, tudnélik, Isten felé. Isten is, ahogy mondtam, be tud itt avatkozni, és be tud ide lépni, be tudott ide lépni, de az ember is, hogy így mondjam, ki tud lépni innen azáltal, hogy elkezd hinni ebbe az Istenbe, és elkezd imádkozni hozzá. Tehát a világban azt mondják, hogy ez az egész mindenség zárt, okokozati rendszerbe élünk, de egy zárt okokozati rendszerben nincs semmi ezen kívül, mondják. Nincs Isten, aki ide eljöhetne, vagy akihez mi kapcsolódhatnánk. A keresztény bibliai válasz az, hogy nyitott a rendszer, okokozati rendszerbe élünk, de ez nyitott, mert van Isten, aki ide tud jönni, és mi is hozzá tudunk kapcsolódni. Ez az egész struktúra, amit Isten teremtett a Bibliába, amiben mi is benne vagyunk, időhatárok között létezik. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy ez nem volt örökké, ez Isten, aki örökké volt, egyszer megteremtette, sőt a Bibliában olvassuk, hogy egyszer el is fogja bizonyos értelembe pusztítani, és utána újra fogja teremteni. A teremtettség az nem örökké való. Az idői korlátok közé van szorítva, és csak azért tud fennmaradni, mert Isten, ahogy mondtam, fenntartja és gondozza őt. Na most ennek a mindenségnek az élére Isten oda tette az embert, akit a maga képére és hasonlatosságára teremtett. Az ember áll ennek az egész mindenségnek az élén, az az ember, aki egyfelől tud Istenhez kapcsolódni, hitáltal és imádság által, másfelől tud az alatta lévő, hogy így mondjam, mindenséghez, teremtettséghez is kapcsolódni, erről még majd külön beszélek. Minden esetre Isten úgy alkotta meg ezt az egész mindenséget, hogy van és lehetséges kapcsolat az ember és az ő környezete között. A megismerő és a megismerendő között. Az alany és a tárgy között. Talán itt én meg is állok, mert ez nagyjából körvonalazva a Bibliának a kiindulási pontja az egész természettel kapcsolatban. Mi ezt hisszük, ha keresztjének vagyunk a Biblia szerint, és nem problémázunk olyanon, mint például, amin Jean-Paul Sartre problémázott, aki azt mondta, hogy a filozófiának alapvető problémája, hogy az univerzum van. Senki nem tudja, mondta, hogy miért van, de mégiscsak van. És a filozófia alapkérdése ezért, miért van, ami van. Ő ezen problémázott, mert nem látta Istent, ateista volt. A keresztény ezen nem problémázik, mert azt mondja, Isten van, és ő megalkotta ezt a világot. Miért van, ami van? Azért, mert Isten az ő szava által létrehozta azt, ami van. Többek közt engem is. Na most ebből a kiinduló pontból több következtetést is le lehet vonni. Az egyik, amit levonhatunk, az az, hogy a természetnek a dolgait értékesnek tudjuk tekinteni. A keresztjének mindig is, de a zsidó emberek is egyébként, de a keresztjén emberek is, a természetet, illetve az egészét, meg annak az egyes kis jelenségeit, a növényeket, állatokat, mindent értékesnek tudtak tekinteni. Miért? Azért, mert az egész univerzumot Isten teremtményének látták. Isten is értékes, hogy így mondjam, ő az abszolút érték, a legértékesebb valaki, de amit ő alkotott, az is értékes. Sok ideig, testvérek, az emberek nem is nagyon vették észre a természetet. A reneszánszban elkezdték már észrevenni a természetet, és a reformáció, ami azzal egy időben robbant ki, hogy így mondjam, még inkább észrevétette az emberekkel a természetet. A természet iránti megbecsülést ébresztett, érdeklődést is ébresztett. Nem véletlen, hogy ekkor kezdődött a természettudománynak is, a modern természettudománynak a kialakulása, tudnélik a reformáció idején. De például a művészeteket is, ha nézzük, elkezdték az emberek, például a holland festők, elkezdték a természetet festeni. Azelőtt mindig csak ilyen vallási témájú képeket festettek. A természet legfeljebb a képnek valamelyik kis hátterébe, valami kis jelentéktelen valaminek tűnt fel. De itt elkezdték a természetet előhozni és kidomborítani, mert elkezdték értékelni a természetet, megbecsülni a természetet, mint Istennek a teremtményét. És úgy néztek rá, hogy ez a mi hatalmas és bölcs és szeretetteljes Istenünknek az alkotása, aki mindennél értékesebb, és aki nem hozott létre értéktelen dolgokat, hanem minden értékes körülöttünk. Minden fának, növénynek, minden kis állatocskának, még az élettelen dolgoknak, a hegyeknek, völgyeknek, tavaknak, mindennek önmagába vett értéke van, mert Istennek a teremtménye. Minden dolog értékes, egyenértékű is, egyenértékű is, és nagyértékű. Most testvérek, az az igazság, hogy ez már érezzük itt valahol a szívünk mélyén, vagy a lelkünkben, hogy ez már eleve egy olyan dolog, ami meghatározza azt, hogy hogy bánunk egyébként a körülöttünk való természettel. Nyilván az ember másként bánik mondjuk egy krumplival, meg másként a nagymamájától örökölt aranygyűrűvel. Ugye? Amit értéknek tekintünk, azzal máshogy bánunk, mint azzal, amit kevésbé tartunk ért. Ha Isten világát értékesnek tekintjük, akkor másképpen bánunk vele. Na most keresztjénként persze fölvethetik azt a kérdést esetleg, hogy az anyagi világot is értékesnek kell tartanunk. Keresztjénként nem csak a lelki világot kell értékesnek tartanunk, vagy a lelki dolgokat kell értékesnek tartanunk. Nos, van a kereszténységnek egy olyan ága, amelyik azt mondja, hogy az anyagi világot, állatokat, növényeket, a tárgyak, dolgok világát, a gépek világát nem kell értékesnek tekinteni, ez alacsony rendű, ez nem fontos. A lélek, az emberi lélek, az Isten lelke, az Isten dolgai, a lelki világ, az az igazi értékes. Na most testvérek, ez a gondolkozás, ez nem bibliai gondolkozás. Mindjárt kell ezt mondanom. Ez a kereszténységnek egy elcsúszott változata. Mégpedig azért csúszott el a kereszténységnek ez a változata, mert a platonizmussal kacérkodik. Platón nagy filozófus volt, idealista filozófus volt, aki azt mondta, hogy a földi világ, az anyagi világ az majdnem semmi, a láthatatlanok az az igazi valóság, azzal kell törődni. A testi világot abszolút leértékelte. És a kereszténységnek egy ágára nagyon erősen hatott ez a gondolkozás. A test semmi, a lélek a valami. A lelki dolgok az a valami, a testi dolgok azok fölösleges róluk még csak beszélni is. Az Úrba kell gyönyörködni, nem a teremtett világba. Majd, hogy nem szembeállítják a lelki, Istennek a lelki világát, hogy így mondjam, az anyagi világával. Ezt nem lehet megtenni a Biblia alapján. Azért nem lehet megtenni, mert Isten teremtette az anyagi világot, ezért az anyagi világ értékes. Ha az anyag nem lenne fontos, akkor nem teremtette volna meg Isten, nem lenne lényeges, de megteremtette. Sőt, ráadásul, amikor emlékezzünk vissza, hogy az Úr Jézus eljött erre a földre, mit csinált? Fölvette az emberi testet, a testünket, az anyagi testet vette magára, nem szellem alakként jött el közénk. Sőt, amikor meghalt és feltámadt harmadnapra, mibe támadt föl? Reális testbe támadt föl, amit meg lehetett érinteni, ami még evett is Jézus a feltámadása után is. És ebbe a reális testébe, dicsőséges állapotban lévő, de reális testébe ment föl a mennybe, és ül az Atya Istennek a jobbján, hogy onnan eljöjjön. Szóval olvassuk a Bibliában, hogy Isten bennünket is, amikor meghalunk, akkor ugyan elválik egymástól a testünk és a lelkünk, de amikor majd föltámadunk, akkor a lelkünk új testbe költözik, mert Isten újjáteremti a testet is. A világ, amikor eltűnik majd az utolsó ítéletbe, nem adja át a helyét egy ilyen szellemvilágnak. Az üdvösség, az Isten ország az nem egy szellemvilág lesz, hanem egy fizikai világ, egy dicsőséges fizikai világ. Újjáteremti az eget és a földet Isten. Ha Isten így viszonyul, testvérek, az anyagi dolgokhoz, az anyaghoz, a természet dolgokhoz, akkor mi nem mondhatjuk, hogy ez értéktelen, ez semmi, mert a lélek az a valami. Nem, testvérek, a keresztényeknek meg kell tanulni ezt, hogy Isten, ami értékes, mindennél értékesebb, drága Istenünk megalkotta ezt a világot, és ennek minden dolgát mi önmagába, azért, mert Isten alkotta, ezért értékesnek kell, hogy tekintsük. Mi nem vetjük meg a teremtet, nem vethetjük meg keresztényként magunk körül a teremtettséget. Ez az egyik dolog, amit akartam ezzel kapcsolatban mondani. A másik, amit alá szeretnék húzni, hogy ez a bibliai nézet, tehát a kiinduló pontunk, tökéletesen szembeáll a panteista világnézettel. A panteista nézet az azt mondja, hogy az egész teremtett világ az Istenségnek a kiterjesztése, vagy kiterjedése. A mindenség lényegében isteni. Mindenben, hogy így mondjam, benne van az Istenségnek valami kis része, valami kis szikrája. Az emberbe is, a növényekbe, állatokba, mindenbe. az egész mindenség tulajdonképpen egy személytelen istenségnek, egy személytelen abszolútumnak a ruhája csupán. Na most a Biblia ugye nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy Isten megteremtette a világot, amin ő kívül maradt. Átlátja, kormányozza, fenntartja, de kívül maradt a világ. Be tud ide lépni, de nem oldódott bele a világba. A világ, a teremtettség nem az ő kiterjedése. Ő nem itatja át a mindenséget, hogy így mondjam. Mert nem is személytelen, hanem személyes. Ő nem egy kozmikus energia, ami mindenbe ott bujkál, hanem ő személyes Isten, aki kívül van azon, amit csinál. Mi se oldódunk bele a levesbe, amit főzünk. És nem válunk részévé annak a szekrénynek, amit összehozunk. Benne van a kezünk munkája, de nem vagyunk mi magunk benne. A panteizmussal a kereszténység, testvérek, mindig összeütközött, az igazi kereszténység. Mindig összeütközött, márpedig a mai világban ezzel a panteista nézettel vagy felfogással lépten nyomon különböző formákba, de találkozunk. Mondhatjuk, a materializmus is tulajdonképpen ennek egy formája. A materializmus azt mondja, ugye, hogy minden az energiára megy vissza. Minden mélyén az energia rejlik. A számukra az energia ez az istenség, amiből minden kinőtt. Az egész mindenség. És az energia az anyag mélyén mindenben ott van. Ez az istenség az, ami mindent mindennel összeköt. Ez a személytelen valami. Ugyanezt mondják a keleti vallások. Az összes keleti vallások ezt hirdetik. Mindegy, mehetünk Indiába, Kínába, Japánba, mindegy, buddhizmus, hinduizmus, mindegyik ugyanezt mondja. Ezek meg itt vannak körülöttünk. Itt vannak a természetgyógyászok. A természetgyógyászok ugyanerről papolnak. Mindenben a kozmikus energia van. Ez a nézet nyugszik az akupunktúrának a mélyén. Az akupunktúra is ugyanerre a szellemi alapra épül. Ezt mondják egyes pszichológusok, például Jungnak a híres elmélete a kollektív tudattalarról, ugyanez az elmélet, csak más formában. Ezt mondja a modern teológia is, mert a modern teológia tagadja, hogy Isten van és teremtette a világot. A modern teológia is panteista. Testvérem, lépte nyomon ebbe ütközünk. A újságokba, a ilyen-olyan különböző celebek szavai, mindegyik ugyanezt szajkózzák. És azt is szajkózzák, hogy éppen ezért, mivel a mindenségbe mindent átítat az istenség, ezért kell nekünk a mindenséget tisztelni. Ez a föld anya, például mondják, a föld anya. Tisztelnünk kell a föld anyát. A természet mélyén rejlő isteni, személytelen isteni magot. Tisztelni. Ezért kell tisztelnünk a fákat, a kutyákat, egyebeket. Mert isteniek. De testvérek, az a probléma, hogy az egész panteizmusban a test, a fizikai dolgok mellékesek. Mellékesek. A panteizmus pont azt mondja, hogy ez a személytelen, kozmikus erő, energia, ez a lényeg. Ehhez kell nekünk például eljutni. Erre szolgál a jóga, hogy tudnélik jógázzál, és akkor megtalálod önmagadba ezt az isteni magot, ezt az isteni lényeget. Lépjél, tulajdonképpen ki kell lépni a meditáció által az embernek a saját testéből, mert mellékes a test. Mellékes a fizikai valóság, sőt, akadály. Akadály, le kell győzni, hogy eljussunk a saját isteni lényünkhöz. Fölfedezzük azt, hogy a mi isteni lényünk mélyen, ami önmagunk istensége, és a világban mindenhol jelenlévő isteni lényeg egy és ugyanaz. A hinduizmus nagy felismerés, amikor eljutsz arra a felismerésre, hogy tatvam asi, ez vagy te. Tudnélik, az isteni lényeg vagy te. Ugyanaz az isteni lényeg van benned, mint a fákban, meg egyebekben. De ehhez a testet, a fizikai valódat félre kell lökni. Sőt, a hinduizmus azt is mondja, hogy az egész anyagi természet nem más, mint maja, ugye így nevezik, az azt jelenti magyarul, hogy látszat, illúzió, álom, egy képzelet. Nem valóság, nem egy objektív valóság, egy képzelet. Túl kell rajta lépni. Na hát, már itt, ha ebbe belemélyedünk testek, akkor elkezdjük sejteni valahol, hogy Hát erre elég nehéz a természetvédelmet fölépíteni, erre a gondolkodásra. Mert ami a természet dolgait, a fizikai dolgokat, hogy így mondjam, látszatnak, meg mellékesnek, meg akadálynak minősíti, az nem tudja a természetet védeni. Ma mégis az ökológiai mozgalmak mindegyik azt mondja, hogy azért kell a természetet, mert mindennek a mélyén ott van az istenség. De a panteizmus, amit képviselnek, pontosan nem ad okot arra, hogy az anyagi természetet védjük, mert semminek tekinti, mert majának tekinti, látszatnak tekinti, amin túl kell lépni. Mellékes dolog. A Biblia szerint a fizikai dolog, hogy elmondtam, amit látunk magunk körül, egyáltalán nem mellékes. Isten teremtette, ezért értékes. Minden egyes dolog valóban értékes, mert Isten keze munkája. Na hát az első pontnál vagyunk még mindig, ugye, a kiinduló pontnál Isten személyes, végtelen, aki megteremti ezt a mindenséget, ami ok-okozati rendszer, de nem zárt, hanem nyitott, amiben Isten beléphet, és amiből az ember hitáltal kiléphet, és Istennel kapcsolatba állhat, és egy olyan világ ez, amiben élünk, amely Istenen, hogy így mondjam, kívül áll, de nem Istentől függetlenül létezik. Sok és érdekes dolog ez, gondolkozzatok ezeken a dolgokon, de most tovább kell lépnem, mert ebben az egész természetben az embernek egy különleges helyzete van. Ebben az egész teremtett világban a Biblia Istene, aki végtelen és személyes Isten, ide tette az embert. És ha elgondolkoztok azon, hogy először is Isten végtelen, egyedül ő végtelen, ide tette a világba az embert, aki véges. Az ember véges. Véges lények vagyunk. Ebből a szempontból teljes mértékben hozzátartozunk a teremtett világ egyéb részeihez. A végességünket tekintve nincs különbség köztem, meg a növények, állatok, tárgyak között. Végesek, mindenki véges az egész mindenségben. Egyedül Isten végtelen. De Isten személyes is, és ezt tekintve pedig, testvérek, Isten oldalán egyedül az ember áll. Mert az ember az összes létezők között az egyetlen személyes, öntudatos lény. Mivel Isten, aki személyes Isten, az embert az ő saját képére és hasonlatosságára teremtette, ezért az ember is személyes lény. És ebből a szempontból viszont el vagyunk választva a teremtett világ többi részétől. Mert se az állatok, se a növények, se a tárgyak, dolgok, gépek nem személyes létezők a Biblia szerint. Egyszerűbben a fáknak nincs személyisége. A kutyáknak nincs személyisége. Más, ők más szinten állnak. Egyedül az embernek van személyisége. Tehát Isten ide tett minket embereket. A végességünk összeköt minket az egész teremtettséggel. De a személyességünk megkülönböztet minket az egész teremtettségtől. Véges és személyes teremtmények vagyunk, akik itt vagyunk ebbe a világba, és van egyfelől kapcsolódási pontunk fölfelé. Ugye ezt nagyon fontos megérteni, hogy ez az ember, te és én, a véges és személyes teremtmény, kapcsolódhatok a végtelen személyes teremtőhöz. Ő szól hozzám, én meg az igébe belekapaszkodok hittel. Így jön létre közte és köztem kapcsolat. A személyes, végtelen Isten és a véges, személyes ember közt létezik kapcsolat, és ez az embernek az elsődleges, legalapvetőbb kapcsolata kell, hogy legyen. Ugyanakkor az ember, mint személy és véges személy, fordul a teremtett világ felé. Nem csak fölfelé nézünk, hanem lefele is nézünk, hogy így mondjam. Itt vannak körülöttünk az állatok, növények, tárgyak, dolgok, gépek, amikhez kapcsolódunk, hiszen hozzá kapcsolódunk ehhez a világhoz, ilyen értelemben. Minden körülöttünk véges, mi is végesek vagyunk. De személyes végesek vagyunk, akik a személytelen véges dolgokhoz hozzá tudunk szólni, hozzá tudunk nyúlni. Hozzá tudunk nyúlni a növényekhez, az állatokhoz, mindenhez, minden dologhoz, bele tudunk avatkozni a dolgokba. Nagyon fontos viszont, hogy ha a Bibliát olvassuk, hogy az embernek akit Isten ebbe a pozícióba teremtett, hogy így mondjam, hogy legyél ott a világ élén, mint aki rám figyel, és ugyanakkor rám figyelve végzi a dolgát ebbe a látható világba. Na most a bűnesetkor az ember elszakadt ettől a felső kapcsolat. Ez a bűneset, hogy elszakadunk a felső kapcsolatunktól. És marad nekünk a világ. Maradnak az állatok, a növények, a tárgyak, a gépek. És itt élünk. És itt csináljuk azt, amit csinálunk. A megváltás meg arról szól, testvérek, hogy az ember újra visszaléphet abba a fentöbbi, a fontosabb kapcsolatrendszerébe. Mert Isten megbocsátja neki a lázadásait, és visszafogadja őt, és ez helyreállhat, és helyreáll az embernek ez a Istennel való, fölfelé való kapcsolatrendszere, és úgy viselkedhet azután helyesen a teremtett világban. A véges teremtmények és személytelen teremtmények világába. Itt ez érint bennünket, testvérek, akárhogy is csűrjük, csavarjuk, mert mindnyájan olyan embernek születtünk, akik Istennel nem vagyunk kapcsolatba. Ádám és Éva bukás óta egyetlen ember sincs kapcsolatba Istennel. Viszont Jézus itt volt a világban, és nekünk Isten részéről megbocsátást szerzett. És el kell jönnie annak a pillanatnak, amikor mi élünk ezzel a megbocsátással, elhisszük Istennek, hogy szeret minket Jézusért, és visszatérünk ebbe a vele való kapcsolatba. Megtérünk hozzá, így mondja a Biblia ezt. Megtérünk. Ennek valahol, valamikor végbe kell mennie. Onnantól kezdve, hogy így mondjam, halljuk a Bibliából Istent, és elkezdünk hozzá beszélni az imádság szavaival, válaszolva az ős hozzánk szóló beszédeire. És utána más emberként fogunk mozogni ebben a teremtett világban, az állatok, növények, tárgyak, gépek világába. Ha keresztjén vagyok, akkor kérdezem mindig magamat, hol van az én helyem ebbe a világba? Belenézek a tükörbe, hol van a helyem ebbe a világba? És akkor mit válaszolok erre? A Biblia alapján azt, hogy én a végtelen és személyes Isten személyes, de véges teremtménye vagyok. Ő a maga képére alkotott engem, és különböző vagyok az egész világtól, mindantól, ami körülöttem van. De mégis véges teremtménye vagyok Istennek, és ezért része vagyok ennek a világnak. Benne vagyok ebbe a világba. És nekem itt hozzá kapcsolódva van feladatom, amit el kell végeznem. Az Úrhoz kapcsolódva van dolgom, amit el kell látnom. Így kell jelen lennem ebben a világban, Isten világában. Hát az ember tehát egy ilyen kulcsszereplője, hogy így mondjam, az egész történetnek, mondjuk Isten az abszolút kulcsszereplő, de a világ dolgaiból mégis az ember a főszereplő. Akit Isten a maga képére alkotott személyesnek, de mégis végesnek. A harmadik pontra ugrok át, láttuk a kiinduló pontot, láttuk az ember helyét ebben a struktúrában valamilyen szinten, és most harmadik pont, mi az ember küldetése ebbe a struktúrába? Hát ez megint, testvérek, nagyon sok minden jön elénk, de próbáljunk valahogy rendet teremteni a sok dolog között. Először is azt kell mondanom, testvérek, hogy tudatosítanom kell magamban, hogy én ki vagyok ebbe a világba. És utána azt kérdezem, hogy akkor Istenem, mi az én küldetésem ebbe a világba, mi az én rendeltetésem? Akkor Isten először is azt mondja nekem, hogy az elsődleges küldetésed az, hogy szeressél engemet, és engedelmeskedjél nekem, de a következő küldetésed az, hogy szeressed az embertársaidat. Szeressed a személyes, véges teremtményeimet. Ez az első és alap dolgod. Valójában, testvérek, hogy a Szentírás szerint az emberiségnek két csoportja van, de az emberiség mégis egy. Úgy is mondhatom, kétféle ember van, de az emberiség mégis egy. Melyik ez a kétféle embercsoport? A Biblia szerint az egyik embercsoport az, aki Istennel megbékült, és Istennel éli az életét ebbe a világba. A másik embercsoport meg az, aki még lázad Isten ellen, és Isten nélkül, és Isten ellenére éli az életét a világba. Két hatalmas embercsoport. Az egyik az egyház, a másik a világ. Mondhatnám azt, hogy nekem, keresztjénnek, csak a hívő testvéreimet, az Istenhez tért testvéreimet kell szeretni? A Biblia szerint, testvérek, elsősorban őket kell szeretnem. Őket mindenek előtt kell szeretnem, de a Biblia azt mondja, ez nem zárja, hogy a többi embereket is szeressem, akik nem hívők, nem keresztjének. Őket, mint a fele barátaimat kellene, őket is szeretnem. A Biblia szerint a hívőnek, ha tudja is, hogy az emberiség két nagy csoportból áll, mégis az a dolga, hogy mind a két csoport tagjait, akik körülötte vannak, személyválogatás nélkül szeresse. Miért? Mert mindenki Istennek a teremtménye. Ahogy Pál apostol mondja az aténi beszédében, hogy Isten az egész emberiséget egy vérből teremtette. Ádám és Éva véréből hozta ki az egész emberiséget. És ennél fogva minden ember testvér. Az emberiség egy. Ezt próbálja testvérek valahogy létrehozni egyébként az emberiség, valahogy megvalósítani a mai világba, és valahogy egységesülni valahogy mindenképpen. Csak az evolúció elmélet nem tud ennek egy kielégítő alapot szolgáltatni. A Biblia tud. Tehát mi a dolgom a világba? Hogy az teremtmény társaimat, akik személyes és véges teremtmények, szeressem. Akkor is, ha nem keresztjén, akkor is. Ha iszlám, akkor is. Ha migráns, akkor is. Ha cigány, akkor is. Nincs, nem tudunk testvérek a Biblia alapján, nem lehet különbséget tenni. Ha különbséget teszünk, elhagytuk a kereszténységnek a talaját. Elhagytuk. Ha elkezdjük azt, hogy a fehér magasabb rendű, mint a másik, meg a keresztjén értékesebb, mint a másik, akkor beléptünk a náciknak, meg a kommunistáknak a táborába. De még a kommunisták se teljesen ezt mondták, de ott is, mivel keresztjén alapokon nyugszik a marxizmus is. De megdöbbentő azt, testvérek, hogy ha valaki így kezd el gondolkozni, azt magát keresztjének tartja. Nem engedhetjük, bűnt követünk el Istenen, ha emberek között ilyen alapon, bármilyen alapon különbséget teszünk. Nemi, faji, mindegy. Isten teremtményei az emberek. Ha tetszik nekünk, ha nem, mi is. És Isten azt mondja, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Jézus is ezt mondta. De nem csak ez a dolgunk van, testvérek, mert minket nem csak véges és személyes teremtmények vesznek körül, hanem véges és személytelen teremtmények. Állatok, növények, gépek, egyebek. Ezek is körülvesznek. Velük kapcsolatban mi a mi küldetésünk, kérdezzük. Hát testvérek, ez nagyon szép dolog, de az a küldetésünk, hogy Istenre figyeljünk, hogy ő hogyan bánik ezzel az egész teremtett világával, és tőle tanuljunk meg ezzel a teremtett világgal bánni. Mit jelent ez? Hogy tudnám ezt kicsit apró pénzre váltani? Ha olvassuk a teremtés történetet, testvérek, először is azt látjuk, hogy Isten azt mondja az általa megteremtett embernek, hogy itt vagy ebben a világban, szaporodjál és sokasodjál, ez az első dolgod. Ezt most hagyjuk. Szaporodni és sokasodni kell, ez az Istennek a rendje. A második dolgod micsoda? Uralkodjál a világon. Ez a második. A héber nyelv egyik fordításában azt mondja a héber rabbi, hogy azt jelenti, hogy hódítsad meg. Uralkodjál, hogy a hódítsd meg a földet. És ez szabad utat adott az embernek a tudománynak a művelésére. Erről is már múlt alkalommal beszéltünk. A tudomány művelésére maga Isten jogosította fel és hatalmazta fel az embert. Kutasd ki, ismerd meg azt a világot, amit én teremtettem. És a keresztjén emberek, sőt a zsidó emberek is egyébként, mivel tudják, hogy Isten értelmes lény, ezért arra következtetnek, hogy a világ is egy értelmes struktúra, mint ahogy az is, és az én értelmemmel ezt ki lehet kutatni. És ki is kezdték kutatni a természettudósok. Amikor jobban tudatosult az emberekbe, zsidó tudósok és keresztjén tudósok jöttek, akik elkezdték, és az első nagy természettudósok, Newton meg a többiek, de kezdhetnénk Kopernikusnál, Galileinél, és Faradaynél, és folytathatnánk, ezek mind hívő emberek voltak, akik azt mondták, Isten teremtette a világot, Isten értelmes, ezért a világ is egy értelmes egész, itt minden kapcsolódik mindenhez, mert egy egységes struktúrát hozott létre az Isten, és ezért ezt mi, akik itt vagyunk ebbe a világba, kikutathatjuk a saját eszünkkel, és felfedezhetjük ezt a világot. Lehetséges a természettudomány művelése. Keleten nem tudott kialakulni a természettudomány, csak nyugaton, a kereszténység talaján, mondja Oppenheimer, a nagy tudós. Kutasd ki, aztán utána azt mondja Isten, hogy viszonyuljál hozzá úgy, mit mond aztán a következő parancsába. Azt mondja Isten, hogy ne csak, hogy szaporodjál, hódítsd meg, hanem azt is mondja, hogy uralkodjál rajta. Ural, az a harmadik, amit uralkodj a természet. Na most uralkodjál, maga a héber szó, amit itt használ a Biblia, az nem a zsarnoki uralmat jelenti, nem a tönkretevő uralmat jelenti, hanem azt, ahogy egy pásztor uralkodik a nyájon. Értitek? Tehát a pásztor nem azzal foglalatoskodik, hogy a nyáját abszolút kiírtsa, hanem azon, hogy megtartsa. Hogy igen, fölötte áll, de mégis gondozza azt. Isten azt mondja az embernek, azt mondta az embernek, ezt a küldetést adta nekünk, hogy itt vagy ebbe a világba, gondozd ezt a világot, legyél egy jó sáfár ennek a világnak. Az összes dolgoknak, az állatoknak, növényeknek, mindennek. Sáfárkodjál velem. Te, mint rám figyelő ember, előttem való felelősséget tudatába, viselj gondot erre a világra. Odaadom neked, az enyém, az én teremmény, de odaadom neked, rád bízom, mint az én javaimat. Az embernek, testvérek, Isten engedélye nem arra szólt, vagy parancsa nem arra szólt, hogy tegye tönkre a természetet. Fölösleges módon tapossa, írtsa, szennyezze, piszkolja, vágja tönkre maga körül. Ezt, testvérek, az ember azért, nem azért csinálja, mert Isten ezt mondta neki, hanem azért csinálja az ember azt, amit csinál a természettel, mert bűnös, mert Isten ellen lázad. És mohó az ember, hogy és mohó, és elégedetlen, és minden tönkre vág maga körül. Nem azért, mert Isten azt mondta neki, hogy uralkodj, mert Isten azt mondta, nem így uralkodj, te így uralkodj. Gondviselő módon uralkodjál. Vedd tekintetbe azt, ami fölé rendeltelek téged. Felelősséget tudatába ura. Én nekem vagy felelős, azért mit csinálsz azzal, ami az enyém. Aztán azt mondja Isten a negyedik lépésben az embernek, hogy figyeljétek, hogy néktek adok eledelül minden maghozó füvet és egyebeket. Vagyis Isten azt is rendelte az embernek, hogy a természetből éljen. Ez nem valami gonosz dolog, ha az ember lelő egy szarvast, vagy kivág egy fát, nem annak érdekében, hogy aztán, hanem annak érdekében, hogy mondjuk tüzeljen vele magának, hogy ne fagyjon meg. Akkor nem követünk el bűnt a természeten, az megint más dolog, amikor az esőerdőket nyakra főre írtjuk, mert hatalmas haszont akarunk zsebre vágni abból. Az már baj. De az, hogy az ember megéljen a természetből, és ezért mondjuk megöljön egy tyúkot, vagy az nem bűn az Isten ellen, és nem is a természet ellen való bűn. Isten erre adta, hogy éljünk belőle, és a természet tudja is magát valahogyan regenerálni, tudná, ha hagynánk. Csak a mohó ember nem hagyja. Tesszük tönkre magunk körül. Beleavatkozunk a rendjébe, a struktúrájába, romboljuk magunk körül. Nem azért, mert Isten ezt így akarja, hanem azért, mert mi akarjuk így, és a saját zsebünket akarjuk közbe tömni. Az, hogy józanul éljünk belőle, és hálásan éljünk a természetből, ez Isten rendelése. És mindezeken túl, testvérek, még egy gondolatot hadd pendítsek meg, és akkor befejezzük. Ha a teremtés történetet nézzük, akkor azt látjuk, hogy Isten minden után, amit megteremtett, minden blokk után azt mondja, hogy ez jó. És aztán, amikor az egész kész van, akkor már nem csak a részekre mondja, hogy jó, hanem az egészre is azt mondja, igen, jó. Ez azt jelenti, hogy Isten, testvérek, gyönyörködött abba, amit létrehozott. Gyönyörködött a természetbe. A természet részeibe is, de az egészébe, abba az egész harmóniába, amit létrehozott. Élén az emberrel. És azt, testvérek, azt gondolom, hogy nekünk egy példa, hogy nekünk szabad gyönyörködni a természetben. Nem lehetünk érzéke. Szabad megállni egy virágnál. Szabad megcsodálni egy fát. Szabad megcsodálni egy tavat, egy hegycsúcsot, egy völgyet, egy síkságot, a Hortobágyot. Minden meg lehet csodálni, amit Isten terem, mert ő is gyönyörködött abban a harmóniában, és még mindig itt van ebben a világban ez a harmónia, és mi rácsodálkozhatunk. És amikor rácsodálkozunk, akkor utána lélekbe fölemelkedünk Istenhez, az, hogy az összes énekeink, amik erről énekelnek, fölemelkedünk Istenhez, és elkezdjük őt magasztalni. Isten teremtményébe gyönyörködünk, és fölnézünk Istenre, és őt áldjuk. Na hát itt van, testvérek, valami, amit, hogyha elsajátítanánk, egyik pillanatról a másikra nem megy, de lassan azért csak el lehet sajátítani, akkor az ember megtanul úgy viszonyulni valahogy a természethez, ahogy Isten várja tőle. Akkor én kijövök a világba, mint véges, de személyes teremtmény, Istenre nézek, és azt mondja, mit csináljak ezzel, Uram, ami a tied? Azt mondja Isten, nézd, minden értékes. Látod? Én csináltam az egészet. Ezért értékes. Lásd értékesnek a környezetedet. És még mit csinálja? Szeresd az embereket is, meg azt is, amit alkottam. Szeressed. Sőt, gyönyörködjél benne, mert én is gyönyörködtem benne, és gyönyörködök benne. Csak zárójelbe, hogy beszél Isten Jób könyvének 38. részétől kezdjétek olvasni, hogy beszél Isten a természetvilágáról Jóbnak. És még mit csináljak? Gondozzad, ahogy én gondozom, mert adok a sásnak is vizet, és a verebekre is gondot viselek, és egy is se eshet a földre az én akaratom nélkül. Viselj gondot róla, mint egy jó gazda, sáfár vagy. És még mit csináljak? Élj belőle. És még mit csinálja? Kutasd ki. De velem, hozzám kapcsolódva, rám figyelve legyél jelen ebben a világban, és ne nélkülem, mert különben tönkreteszel minden magad körül. Na, itt kell befejezzük. Segítsen minket az Úr, hogy lássuk, testvérek, hogy a kereszténységnek van egy ilyen természet felfogása. És ez egy nagyon érdekes, és nagyon szerteágazó, és nagyon fontos téma. Ennek a kiinduló pontja, hogy Isten teremtette a világ mindenséget, ebbe az embernek egy kulcs szerepe van, egyfelől Istenhez kell kapcsolódnia, az embernek a világhoz is kell kapcsolódnia, és Isten meghatározza neki azokat az alapelveket, hogy hogyan kell neked ebbe a világra nézned, és hogyan kell itt egyáltalán jelen lenned. Segítsen minket az Úr, testvérek, hogy ilyen biblikusan gondolkozó keresztjének legyünk. És így nézzünk az Isten teremtettségére is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy rád tekinthetünk, aki teremtetted ezt a mindenséget, sőt, újjá is fogod teremteni. Látod, hogy milyen felfoghatatlan és elképzelhetetlen a számunkra a te személyed, a te dicsőséges alakod. Nem is tudunk mit tenni, csak megnémulni és leborulni előtted, akinek hatalma és bölcsessége végére mehetetlen, akinek intelligenciája számunkra felérhetetlen. Köszönjük néked, hogy te létrehoztad ezt az egész mindenséget, és benne bennünket is, és fenn is tartod ezt a mindenséget, sőt, kormányzod is. És köszönjük néked, hogy ránk bíztál sok tennivalót ebben a világban. Segíts bennünket, Urunk, hogy tudjunk gyönyörködni ebben a világban, tudjuk értékesnek tartani a világot, tudjunk szerinted való módon gondot viselni a ránk bízottakról. Segíts bennünket, Urunk, hogy tudjuk kutatni, megérteni jobban ezt a világot. Segíts minket, hogy tudjuk sáfárként kezelni és úgy élni belőle a magunk helyén. Köszönjük néked, Urunk, hogy gyönyörködhetünk mindabban, amit te alkottál, de gondolatba fölemelkedhetünk hozzád, és igazából benne gyönyörködhetünk, és téged imádhatunk nagy örömmel a szívünkbe. Kérünk téged, hogy áld meg az életünket, és segíts, hogy úgy tudjunk jelen lenni a te világodban, ahogy te kívánod azt tőlünk. Segíts rád figyelni, és a konkrét helyzetekben megtalálni a tennivalóinkat, és segíts arra, hogy leginkább az embertársainkhoz tudjunk szeretettel fordulni. Segíts abban, hogy ne vessünk meg senkit, ne nézzünk le senkit, akármilyen bőrszínű, vagy meggyőződésű, vagy hitű, hanem segíts, hogy minden emberhez szeretettel tudjunk közelíteni. Köszönjük néked, hogy segítesz ebbe. Kérünk most arra, hogy áld meg és vigasztald meg közöttünk a gyászoló embereket, erősítsd meg, töröld le könnyeiket, lélekbe hordozzad őket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a betegeinket, gyógyító szereteteddel vedd körül őket is. Imádkozunk hozzád egész népünkért, könyörülj meg rajtunk, hogy felét forduló nemzetté lehessünk. Esedezünk hozzád kormányunkért, hogy segíts, adj nekik további bölcsességet ahhoz, hogy vezessék ezt a népet, védjék ezt a népet, megtalálják a megfelelő döntéseket a kritikus kérdésekben. Kérünk téged, hogy te adj előre menetelt a te hitednek, a beléd vetett hitnek ebben a nemzetbe. Kérünk arra, hogy fordíts magad felé minél több honfitársunk szívét. Köszönjük néked, hogy meghallgatott kéréseinket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet. A hirdetéseket hadd mondjam el. Szomorúan jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten temetésen voltunk. Kiszomborban tegnap délelőtt 11 órakor búcsúztunk Pongó Gyula református lelkipásztortól. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott lányainak, fiának, unokáinak, minden kedves ismerősének. Hisszük, hogy hazatért az Úrhoz az ő szolgája. Itt is szolgált a mi gyülekezetünkben annak idején, amikor még aktív volt, többen emlékezhetnek rá, vagy ismerték őt. Legyen áldott szívünkben az ő emléke. Hirdetem, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott rendben megtartjuk. Hétfőn ifjúsági órát tartunk, kedden bibliaóránk lesz, aztán már elindul a kisifi is, illetve pénteken imaórát is tartunk, és a szokásos rendben mennek a hittanóráink. Hirdetem azt, hogy a jövő szombaton esküvőnk lesz. Szabó János Bence jegyzette eljövendő feleségéül Mihályi Dórát. Esküvőjük jövő héten szombaton 15 órakor lesz itt a templomban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a gyülekezetből erre az örvendező alkalomra. Hirdetem a testvéreknek, hogy gyülekezeti hétvégénk lesz szeptember 25-től 27-ig Szokolyán. Akik szeretnének oda eljönni és részt venni, azok jelentkezzenek vagy nálam, vagy Lupsa György presbiter testvéremnél. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.